Az SMS számunk pedig 0630 9666, és mielőtt elkezdjük a beszélgetést itt a stúdióban Lóránt Attilával, hallgassanak meg egy rövid gánai helyzetképet Tóth Enikőtől.
After my husband died,
miután a férjem meghalt, úgy döntöttem, hogy édesapám házába költözöm. A bátyám befogadott és adott nekem egy szobát. Egy napon eső volt kilátásban, úgyhogy mindnyájan kivittük az edényeinket, hogy összegyűjtsük az esővizet. Másnap reggel az én gyűjtőedényemet kivéve mindenkiében volt víz, úgyhogy megkérdeztem, hol van az én vizem. A bátyám azt mondta, kérdezzem meg a feleségét. Megtettem, és nagy vita kerekedett belőle. A testvérem rám rivalt, hogy ne inzultáljam a feleségét, mert az olyan, mintha őt is bántanám, és kitett a házból. Aznap éjjel meghalt. Jöttek a testvérei és ismerősei a faluból. Addig ütöttek, amíg azt gondolták, meghaltam. Szerencsére a fiam megmentett. Másnap azonban a folyó másik oldalán kitettek, és boszorkánynak neveztek.
Ezt a történetet egy gánai nő mesélte el a Guardiannak, de ez csak egy volt a sok közül. De hogyan döntik el Afrika nyugati felén, hogy valaki valóban bűnös? Zahari Sztától, a gánai nő és gyermekügyekkel foglalkozó minisztérium munkatársától kérdeztem ezt.
Általában miután megvádolnak valakit boszorkánysággal, rituális próbákon kell keresztül mennie. Egy csirkevérből, majomskalból és földből kevert italt kell meginnia. Ha 7 napon belül nem betegszik meg tőle, akkor az ördögűzés hatékonynak bizonyul. Ha nem, mindezt meg kell ismételnie. Valakinek más feladatot is teljesítenie kell. Egy öreg papnak vinni kell egy színes tollú csirkét és pénzt. A pap elvágja a csirke torkát. Ha a haláltusája után a hátára fekszik, akkor a nő ártatlan. Ha viszont a hasára, akkor bűnös, azaz boszorkány.
Gondolja, hogy ezek a próbák tényleg bebizonyítják, hogy valaki bűnös vagy sem?
Mivel ez egy hiedelem, nehéz ezt a kérdést megválaszolni. De olyan esetek is vannak, amikor semmi nem bizonyítja, hogy valakinek természet feletti ereje van. Mégis megvádolják boszorkánysággal. Ez persze nem igaz mindenkire, de ebben az esetben, mivel hiedelemről van szó, nehéz megállapítani, hogy igaz vagy sem.
Is it true that mostly those people are accused of being witch?
Az megfigyelhető, hogy főként azokat bélyegzik meg boszorkánynak, akik már idősebbek, vagy nincs saját gyermekük, vagy éppen szegények?
Well, some of them have children of their own. Some of them are well-to-do.
Van a vádlottak között fiatalabb is, tehetősebb is, de az igaz, hogy többnyire az idősek a legvédtelenebbek, és azok, akiket a közösség nem támogat.
Ki vádolhat meg valakit boszorkánsággal? Akár az is előfordulhat, hogy egy lány bélyegzi meg a saját anyját?
A daughter accuses her mother of witchcraft.
Yeah, that is possible, but usually it is not direct.
Igen, előfordulhat, de ennyire nem direkt módon. Rokonok is lehetnek a vádlók, de általában unokatestvérek, nagybácsik, unokahúgok közül kerülnek ki. Egy példa, valakinek az unokahúga azt állította, hogy rosszat álmodott, és látta a nagynénjét, aki éppen kárt akart neki okozni. Általában így szokott kezdődni a vádaskodás.
De hát ez akár hazugság is lehet, én is mondhatom, hogy rosszat álmodtam valakiről.
Pontosan. Ilyenkor kiderül, hogy az, aki boszorkánysággal vádol valakit, azt akarja elérni, hogy a valamilyen okból nem kívánatos nőszemét kiközösítsék.
De ez hogy derül ki?
Néha bevallják maguktól, hogy alaptalanul vádoltak egy rokon boszorkánsággal.
És ha nem vallják be?
Akkor boszorkánytáborokba kerülnek a vádlottak. Ott kapnak egy főzetet, ami megtisztítja őket a rossz erőktől. Ezek után, ha a közössége visszafogadja, akkor hazamehet.
Go back to their communities and they will not be able to cause any harm.
What do people in Ghana think about witches?
A gánaiak hogyan állnak a boszorkánysághoz? Hisznek benne, vagy vannak azért olyanok is, akik harcolnak ez ellen?
Vannak olyan közösségek, ahol nagyon tisztelik ezt a hiedelmet, és még hirdetik is. Természetesen olyan csoportok is vannak, akik mindezt ellenzik. Például civil szervezetek és a kormány is.
Mit tudnak tenni mindez ellen?
Hirdetik az emberek között, hogy valakit boszorkánsággal vádolni bűnténynek számít, mert nem lehet bebizonyítani a bíróságon. Másrészt tudatosítani kell bennük, hogy azok a nők, akiket boszorkánsággal vádolnak, honnan jönnek. mert ilyenkor menedékért mennek távoli boszorkánytáborokba. Mégis, miután megtisztulnak ezeken a helyeken, de mivel korábban megvádolták őket természetfeletti erők birtoklásával, nem fogadják őket vissza a közösségükbe. Még akkor sem, amikor hazaküldik őket a táborokból, hogy újra beilleszkedjenek. Évekkel ezelőtt megesett, hogy a hazatérőket meglincselték, sokszor halálra verték. A kormány többek között abban próbál segíteni, hogy ezek a nők integrálódni tudjanak a társadalomba. Sokaknak ez sikerül is, de még mindig vannak olyanok, akik nem tudnak hazamenni, és még mindig a táborokban vannak. Ott vagy rokonok gondozzák őket, vagy a táborlakók vigyáznak egymásra. Az emberekben lassan kezd tudatosulni, hogy valakit boszorkánysággal vádolni bűncselekmény, és a saját életüket kockáztatják vele.
A gánai boszorkánytáborokról szólt Tóth Enikő összeállítása. Lóránt Attila fotográfus a vendég itt a Kossuth Rádióban, aki 2002-ben kezdte el fotózni a különböző természeti népeket, távoli kultúrákat, és megjárta ezeket a bizonyos boszorkánytáborokat, elsősorban ugye Kongóban. Hogy lehet bejutni egy ilyen táborba, egy ilyen boszorkánytáborba, vagy boszorkánybörtönbe?
Hát tulajdonképpen nagyon egyszerűen az embernek be kell vállalni, hogy elmegy egy olyan országba, mint Kongó, ami önmagában is tulajdonképpen a főváros és környéke, vagy a nyugati része Kongónak nem problémás, és ott is lehet találkozni a boszorkányság különböző megnyilvánulásaival, például hogyan kerülnek utcagyerekek, hogy miért kerülnek oda, mert boszorkánysággal vádolják meg őket, vagy kiskorú 12-13 éves kislányokból miként válnak prostituáltak, hogy nagyon sokszor ott is a vád az egy boszorkányság vágyával kezdődik, amivel aztán utcára kerülnek, és aztán utcagyerekek lesznek belőlük prostituáltak, vagy valamilyen bűnözés útjára lépnek. De nem igazán Nyugat-Kongóra jellemző ezek a táborok vagy börtönök, ezek a boszorkány börtönök, hanem inkább Kongó középső részére vagy keleti részére. Ide már nehezebb eljutni, és önmagában tulajdonképpen magában a börtönbe bejutni nem volt egyáltalán bonyolult, tulajdonképpen annyi volt, hogy be kellett lépni az ajtón.
Senki nem tartóztatta fel azt a fotóst, aki érkezik valahonnan Európából, egy országban, mert nem is tudnak, egyszerűen csak fejre verni.
Annyira természetes számukra a boszorkány börtönök léte. Egyébként a Kuba Királyság területén voltunk társaimmal boszorkánybörtönbe, hogy fel sem merül bennük az, hogy a boszorkánybörtön léte az valamilyen negatívum lehet. És amikor azt mondom, hogy börtön, akkor tegyük félre az európai sztereotípiákat, mert ez a börtön, ez egyféle szociális intézmény is. Egyébként azt a boszorkánybörtönt, ahol mi jártunk, azt később felszámolták, bevonultak a településre az enszerők, és felszámolták a boszorkánybörtönt, és nem tudom, hogy ezzel jót tettek el.
Mire hivatkoztak, miért számolták fel?
Hát nyilvánvalóan emberiességi, humanitárius indokokra való hivatkozással. Az az érdekessége ennek a Kuba Királyság területén lévő boszorkánybörtönnek az volt az érdekessége, hogy valójában állami bíróság, a helyi állami hivatalnokok ítélkeztek az emberek fölött, és ők ítélték boszorkányság vágyával letöltendő büntetésre az embereket, pénzbüntetésre és különböző munkára, amit el kell végezni ők a Kuba Királyság területén, konkrétan egy raffiának nevezett pálma rostjaiba készült különböző díszes szőnyegeket kell, egy bizonyos mennyiséget legyártani, valamennyi pénzt kell kifizetni. Természetesen ez a pénz egy olyan összeg, ami irreális, vagyis megfizethetetlen.
Milyen körülményeket talált, amikor belépett ebbe a boszorkánytáborba?
Hát a körülmények voltak elképesztőek. Én elég harcedzetnek gondolom magam, nagyon sok helyen jártam a világban, több polgárháborús területen dolgoztam már, Kolumbiától elkezdve Szudánon keresztül Líbiában, de sehol nem éreztem azt, hogy bemegyek egy börtönnek nevezett viskóban, ahol a mennyezetről csimbókokban lógnak a nyálkás, nem tudom milyen élőlényektől hemzsegő ilyen füsttől összecsomósodott csimbókok, nem is tudom leírni pontosan, hogy micsodák, a fejemmel kerülgetem őket, és ami olyan nyomasztó légkör, hogy 10-15 percig bírtam egyébként a kunyhó belsejében, akkor ki kellett mennem friss levegőt.
És mekkora egy ilyen kunyhó?
Ez nem volt olyan nagy, egyébként a pontos számra most nem emlékszem, de de 38 fogoly volt bent, és ezeket a foglyokat
egy
is
egy térben, vagy egy légtérben akkor ezek szerint?
Tulajdonképpen ez egy légtér, de hát a kunyhót is úgy kell elképzelni, hogy ez nem egy nagyon-nagyon komolyan szigetelt kunyhó, egy lyukacsos deszka, vagy ilyen faágakból összeeszkábált valami, ami körül kerítés volt, volt ugyan őr, de nem azt tartja itt az embereket, hogy fegyveres katonák őrzik őket, vagy szöges dróttal körbe van kerítve.
Tehát 35-36 ember, ugye? Igen. Körülbelül, és jellemzően férfiak, nők, gyerekek, vegyesen, idősek?
Fiatal gyerekek és idős nők. Ennek szociális okai vannak. De hogy befejezzem a leírását a börtönnek, a börtön maga nincs őr, van őre, de nincs igazán őrizve, ugyanis ezeknek az embereknek nincs hova menni. És itt kezdődik az, hogy a szociális okokról beszéljünk. Ezeket az embereket megbélyegezték boszorkányság vágyával, a saját közösségük, a falujuk, a kis településük kiközösítette őket. Ezeknek az embereknek nincs hova hazamenniük. Amikor boszorkányság vágyával elítélik őket, egyrészt börtönbe zárják őket, másrészt pedig lehet, hogy az utolsó lehetőséget kapják meg, hogy valahol túléljenek. Ugyanis amikor ezeket az embereket kiközösíti a közösség, elüldözi őket az erdőbe, a folyóvidékre, ezek az emberek nagyon gyorsan néhen halhatnak. Úgyhogy a boszorkány börtönöket boszorkány börtönöknek hívjuk, de van egyféle szociális, előfordulhat, hogy van egyféle szociális funkciójuk is. Ezért nem vagyok benne biztos, hogy amikor az ENSZ-erők felszámolták ezt a börtönt, helyesen jártak el. Egyébként a mi európai agresszív kultúránkra ez nagyon jellemző, és nekem nagyon komoly problémám van azzal, hogy nem a probléma gyökereit orvosoljuk, hanem tüneti kezelés.
Hát igen, ez nagy kérdés mindig, hogy beavatkozunk valahova egy távoli országnak a...
Az euróangolszász kultúra nagyon szeret beavatkozni.
Nem tudni, igen, hogy ott mi lenne a legjobb megoldás, de hát egyszerre persze itt nagyon sok minden felmerül. Többek között például az, hogyha ez részben egy ilyen szociális intézmény is, persze a mi fogalmaink szerint, akkor ezt nekik az állam fenntartja? Ezeket a börtönöket?
Nem az állam tartja fel, valójában senki nem tartja fenn. Ezek a rabok például napközben elhagyhatták a börtönt, elmehettek gyűjtögetni az erdőbe, rovarokat gyűjtöttek, hernyókat.
És azt eszik, amit találnak, azt isznak, amit kapnak,
amit kapnak valaki... például, amiket a helyiek, ez éppen a falu szélén álló kis kunyhó volt, és amit a helyiek bedobálnak a falakon keresztül, vagy a kerítésen keresztül bedobálnak nekik.
Tehát tulajdonképpen az ott lévő társadalom most túl azon, és azért ezt egy mondatban mondja el még egyszer, hogy tulajdonképpen ezeket a gyerekeket, felnőtteket, időseket milyen alapon vádolják meg a boszorkányság vágyával. És azért is kérdezem, mert hogyha ők egyébként kapnak az ott élő emberektől egyébként alamizsnát, tehát italt is ki vannak nekik szolgáltatva, de ők valójában segíteni is akarnak nekik, akkor ez nyilván a társadalom részéről is jelent egyfajta elfogadást velük szemben.
Hát nagyon vegyes a kép, nagyon bonyolult, nehéz rá egyszerűen leegyszerűsítve válaszolni, de itt hever az asztalon a telefonom. Ez ugye nagyon valószerű számunkra. Na most az ő számukra a láthatatlan világ, egy közép-afrikai, nyugat-afrikai, sőt egy kelet-afrikai ember is a hitvilágában megkülönbözteti a látható és a láthatatlan világot. Na most számunkra ez a mobiltelefon, ez a látható világ, számukra a láthatatlan világ ugyanolyan valóságos és ugyanolyan létező, vagyis a boszorkányok léte az ugyanolyan létező. Voltam olyan beszélgetésnek fültanúja, amikor a boszorkánysággal megvádolt ember saját maga állította, hogy igen, ő tényleg boszorkány, és elrepült, és különböző főzeteket főztek, és emberhúst tettek, és különböző praktikákba vett részt, és megmérgezte a rokonát a megrontott tétellel. És
tehát ezt valaki mondja magáról ott Kongóban?
Van olyan, aki igen, azt mondja magáról, és azért különböztessünk meg jó és rossz boszorkányokat is, de természetesen, mielőtt nagyon belecsúsznánk ebbe az irányba, természetesen az emberek, a boszorkánysággal megvádolt emberek nagy része ártatlan, és állítja is magáról, hogy fogalma nincs, hogy miért vádolták meg boszorkánysággal, nem tudja, hogy miről van szó.
De ez nagyon érdekes, mert ugye egy olyan kultúráról beszélünk, ahol ön is mondja, hogy a látható és a láthatatlan világ között ilyen nagyon erős kontraszt van, és nagyon erősek a vallási...
Vagy inkább nincs, mert egyforma súllyal van jelen.
Jó, igen, és hogy van egy nagyon mély vallási meggyőződés, tehát egészen más szabályok vannak, írott és íratlan szabályok. Tehát, hogyha valaki magáról azt állítja, hogy ő boszorkány, akkor tulajdonképpen tudja, hogy az vár rá, hogy elviszik egy ilyen táborba, vagy ez attól függ, hogy ő jó boszorkány, vagy rossz boszorkány, hogy hogyan viszonyulnak hozzá.
Volt olyan boszorkány, aki gyógyító boszorkány volt. Ezt természetesen nem ítélték el, nem zárták börtönbe, sőt az emberek délutánonként sorba álltak a kunyhója előtt különböző betegségekkel, hogy gyógyítsa meg. És akkor volt némi hókusz-pókusz, hát én ott térdeltem éppen a gyógyítandó beteg lába mellett, láttam, hogy valójában az a kis darab rovar, amit előszedett az embertől, az már ott volt a kezébe, szóval természetesen nem igazi gyógyítók, de ugye a hit, amikor hiszünk egy orvosnak, hogy meg fog gyógyítani bennünket, 400%-kal nagyobb valószínűséggel gyógyít meg bennünket, mint hogyha nem hiszünk benne. Minden betegség a fejbe dől el, vagy bennünk dől el, úgyhogy tulajdonképpen ezek az emberek valahogy gyógyítanak is.
És be lehet hozzájuk járni ezekbe a börtönökbe, ezek szerint nyitva van a kapu,
hát, és bejárni azért az erős kifejezés, én azt gondolom, hogy mi szerencsések is voltunk. Voltunk, és még abban is nagyon szerencsések voltunk, hogy aztán egy gyereket sikerült kiszabadítani, és még később sikerült másokat is onnét kiszabadítani.
De hogy szabadították? De hát említettem
már azt, hogy ezeket pénzbüntetésre és munkára ítélik. Ezek olyan pénzbüntetések, 50 dollárban mondom, mert nem frankongolében mondom, azt nem nagyon tudja senki viszonyítani, de azt mondom, hogy egy 50 dollár 100 dollárra büntetik őket. Na most itt olyan emberekről beszélünk, akik életükben nem látnak együtt 50 dollárt vagy 100 dollárt, de még álmodni se tudnak róla, vagyis eleve a büntetés nagyságrendje az hihetetlen. Na most megbeszélni a helyi hatóságokkal, megbeszélni a családjával, hogy visszafogadja azt a gyereket, és utána lerakni azt az 50 dollárt, én azt gondolom, hogy akkor lettünk volna lelkiismeretlenek, hogyha nem váltjuk ki azt a fiatal 11-12 éves gyereket.
És akkor mennyit adtak érte?
50 dollárba került az ember élet.
Mi lett vele? Mert ugye ez is az a fajta beavatkozás, ami kívülről jön, és az ő élete innentől meg van oldva. Mit tud róla azóta?
Hát amennyit tudunk róla, a Szilasi Ildikó antropológus volt akkor velem ezen a megbeszélésen. Ő tulajdonképpen ő vele tartotta a Roger nevezetű ottani barátunk a kapcsolatot, úgyhogy tőle annyit tudok azóta, hogy visszailleszett a közösségbe, minden rendben van a gyerekkel.
Lóránt Attila fotográfus, a vendég, a Kossuth Rádiót hallgatják a Közelről, 6 perc múlva lesz 4:30, Afrika után most pár percig az egykori Magyarországon boszorkánynak nyilvánított emberekről hallanak. A hazai történetek jó pár esztendősek ugyan, de némely elemükben kísérteties hasonlóságot mutatnak az afrikai esetekkel. Klanicai Gáborral, a Közép-Európai Egyetem tanárával beszélget most Király István Dániel.
Magyarországon összesen hány embert vádoltak meg boszorkánysággal az elmúlt jó pár száz évben?
A boszorkánypereknek fennmaradtak a dokumentumai, ezt persze korán sem a teljes anyag, de eddig 2200-2300 boszorkányperről lehet tudni. Ez túlnyomó részt a 16.-tól a 18. századig terjedő időszakban volt, és 4-5000 boszorkányként bevádlott ember, köztük a többség, körülbelül olyan 3700 az nő volt, és egy kisebbség volt csak férfi.
Mikor jegyezték fel az első boszorkánypert, illetve mikor kezdődött meg a boszorkányperek sora?
A legrégebbi boszorkányperekről csak nagyon rövid híradások tudósítanak a 15. századból, hogy boszorkányokat levelesítették, száműzték, de az a széria, amiben már részletesebb képet kapunk, amit a 20. század elején Komáromi Andor kiadott a magyarországi boszorkányperek oklevéltárában, azok a kolozsvári boszorkányperek voltak. 1565-ben kezdődtek, és az első ilyen tömeges boszorkányüldözési hullám az valóban ezekben a koraújkori városokban a reformáció idején volt, mint például Kolozsvárot, de ugyanígy Sopronban, ahonnan tudunk már néhány boszorkányperről a 16. század elejéről is, csak azoknak a részletesebb dokumentációja nem maradt fent.
Azt nagyjából mindenki tudja, hogy mit értettek a 15.-16. században boszorkány alatt. Ugye méregkeverő, az emberekre, családokra, területekre rontást hozó asszonyokat bélyegezték boszorkánynak. De ezen túl, kicsit mélyebben, kiket és miért tartottak boszorkánynak?
Nagyon sok oka lehetett annak, hogy valaki boszorkány hírbe került, és boszorkányvád formálódott ellene. Néhány ilyet megemlítenék. Az egyik nagyon gyakori volt az, hogy gyógyítók kerültek boszorkányvádba, gyógyítók és bábák. kolozsvári boszorkánypereknél például azt lehet látni, ezek az első, akiről felmaradt a részletes tanúvallomás is, és a vád és az ítélet, az egy bizonyos Boci Klára, és másik egy Kőműves Priszka nevű boszorkány, mind a kettő bába volt, és azt lehet látni, hogy Kolozsvárot például a gyógyítók és a bábák egymás elleni vádaskodása vonta a fejükre a bíróságnak az ítéletét.
Akkor konkurencia harc folyt tulajdonképpen?
Hát egy konkurencia harc, de egy olyan gyógyítási módszer, és hát itt azt kell észben tartani, hogy a gyógyítók egy része azzal gyógyított, hogy megpróbálta a betegséget boszorkányrontásként diagnosztizálni, és a gyógyítás az a feltételezett boszorkány elleni ellenmágia végrehajtása volt. Megidézték, megpróbálták valahogy szimbolikusan bántalmazni a feltételezett boszorkányt, és ezzel megszabadítani a beteget a rontástól. Látni kell tehát, hogy itt a boszorkány vádaknak az alapja az tulajdonképpen egyféle bal szerencse magyarázat volt. Ez leggyakrabban betegség, de lehetett más is. Tehát lehetett például rossz termés, lehetett az állatoknak valamilyen megbetegedése, lehetett egy záporeső, jégeső, ami elverte a termést, és lehetett aztán valami nagyobb természeti katasztrófa is, például aszály. Nagyon híres eset volt például az 1728-as szegedi boszorkányüldözés, ami a legnagyobb ilyen magyarországi boszorkányper volt, mert itt néhány év alatt 41 vádlott ellen indult per, és több mint 100 további gyanúsítottról érkezett feljelentés Szegeden 1728 és 1744 között a bíróságra, és volt egy ilyen nagy-nagy boszorkány égetés, ahol egy tucat boszorkányt égettek el Szegeden, a boszorkány szigeten, amelynek az emléke még most is megvan. Na most itt az egész boszorkány üldözés egyik kiinduló pontja az a vád volt, hogy a boszorkányok úgymond egy akó pénzért 7 esztendőre eladták az esőt a töröknek, mert ott egy nagy aszály volt. Volt valamiféle feszültség a városban, rengeteg bevándorló volt, németek, szerbek, magyarok, ez a török hódoltság utáni idő volt, és volt a városon belül nagyon elkeseredett harca a hatalomért. Volt a németeknek egy bírójelöltje, volt a magyaroknak egy bírójelöltje, volt a különböző városrészeknek valamiféle beleszólási lehetősége ezekbe, és az egyik legnevesebb vádlott az éppen egy korábbi magyar bíra, egy bizonyos Rózsa Dániel volt, akit aztán meg is égettek a feleségével együtt. Szegeden ugye az első vádlott egy bába és javasasszony volt, bizonyos Kökényi Nagy Anna, és amikor őt bevádolták, és néhány másik ilyen szegény sorsú koldust vagy gyógyítót bevádoltak, akkor volt egy természetes ellenreakciós boszorkányvád, hogy ők meg elkezdtek vádaskodni, pontosabban amikor kínvallatás alá vetették őket, akkor bűntársként bevádolták azokat a hatalmasokat, akiket ők felelősnek éreztek a sorsukért, és így kerültek a város neves tisztségviselői is vád alá. És akkor, amikor egy ilyen vád elindul, akkor egy ilyen szörnyű mechanizmus indul el, amikor már mindenféle egyéb leszámolások, egyéb feszültségek, előítéletek és a bűnbakkeresés különböző mechanizmusai szabályozzák aztán, hogy hogy megy egyre tovább a vád, egész addig, amíg nem is lehet leállítani a szegedi boszorkányüldözést, és tulajdonképpen a Habsburg uralkodó állította le, mert nem lehetett különben végét vetni az állandó vádaskodásnak.
Klanicai Gábort hallották, a Közép-Európai Egyetem tanárával, Király István Dániel beszélgetett. Lóránt Attila fotográfus a vendég itt a Kossuth Rádióban, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést az afrikai boszorkány börtönökről. Fél öt elmúlt 5 perccel folytatjuk. Lóránt Attila fotográfus a vendég itt a Kossuth Rádióban, az afrikai boszorkánybörtönökről beszélgetünk. Sok mindent szóba hoztunk már az előző fél órában, mutattunk is egy körképet, a gánai helyzetképet, és azt is elmondtuk már, hogy 2002-ben kezdte el fotózni a különböző természeti népeket, Lóránt Attila távoli kultúrákat, és aztán Kongóban érte az a lehetőség, vagy kapta azt a lehetőséget, hogy bemehetett ezekbe a boszorkánybörtönökbe, ami egyébként nem volt annyira nehéz bejutni, ahogy mesélte, és úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen kunyhók, eléggé koszosak, nem takarítják ezeket a helységeket, és 35-36-an élnek. Olyanok, zömmel fiatalok, akikre Kongóban rásütötték azt, hogy ők boszorkányok. Most az élet egy ilyen kunyhóban milyen? Hogy néz ki ott egy átlag hétköznap? Kimehetnek, elhagyhatják, szabadon jöhetnek, mehetnek. Ugye azt is mondta, hogy tulajdonképpen rá vannak utalva a társadalom többi tagjára, akik etetik, itatják őket, mert hát nekik semmiük
nincs. Meglehetősen monoton. Tulajdonképpen vagyontárgyaik azok nincsenek, csak az a néhány edény, amiben főznek, vagy ételt készítenek maguknak, de az a fa, amivel az ételt elkészítik, azt már ők gyűjtik össze az erdőben. Napközben kimehetnek az erdőbe, gyűjtögethetnek rovarokat, szerezhetnek maguknak ételt az erdőből. Ezeknek nagy részét én hernyók, különböző bogyók, ilyesmiket kell elképzelni, de ezt nem kell ilyen nagyon szörnyen felfogni, hiszen ott a lakosság jelentős része eszi ezeket. Szóval, hogyha egy ilyen nyári délelőttön, amikor rajzanak a hernyók, egy egész falut látunk az erdőben, az azért van, mert szedik össze a finom, friss hernyócsemegét, amit aztán megesznek, a többit megszárítják, és szárítva eszik. Szóval nem kell arra gondolni, hogy ezek ilyen iszonyú szörnyűséges dolgok, de ez azt jelenti, hogy nincsenek helyhez kötve, vagyis helyhez vannak kötve, este vissza kell menni a...
Ki felügyeli azt, hogy ők visszamennek?
Van néhány őr. Uh-huh. Akiknek számon kell tartani a rabokat, nem mehetnek, még hogyha volt olyan boszorkányság vágyával elítélt 10 év körüli fiú, aki a faluból származott. Ő sem mehetett haza, és nem tartja a kapcsolatot a családjával. A családja nem tartja a kapcsolatot vele. Nyilvánvalóan azért nem, mert ők megvádolták a fiút, mert meg akartak tőle szabadulni. De...
Tehát így is kerülhet valaki boszorkány, mert a saját családtagjait szabadulnak meg tőle, nem tudják eltartani.
Ez nagyon-nagyon vagy... gyakori. Uh-huh. Nagyon-nagyon gyakori. A leggyakoribb vád az a családtagoktól érkezik. Volt olyan eset, ahol egy kórházba egy idős ember került, egy helyi kis kórházba, az unokája meglátogatta, aki maniókát vitt neki. Adott a maniókából.
A manióka az micsoda?
Egy gyökér, uh-huh. egy gumós gyökér, amiből kenyértől elkezdve nagyon sokféle étel készíthető. Maniókát evett az idős bácsi, majd meghalt. Megérkeztek a rokonok, és kitalálták, hogy megmérgezte az idős bácsit. Majd a helyi rendőr segítségével kivonszolták az utcára, ahol leöntötték olajjal, és meggyújtották. Úgyhogy aki börtönbe kerül, az szerencsésebb, mert még azért előfordul, ugyan elszórva, de előfordulnak lincselések is.
Most ha nem gyerekekről van szó, tehát nem a, mondjuk az európai jogrendszer szerint fiatalkorúakról, akik mondjuk nem is nagyon tudnának hova menni, de tegyük föl, van valaki, mondjuk 20 éves, 22 éves, és el is hagyhatja ezeket a börtönöket. Választhatja azt, hogy átmegy egy másik országba, ahol mondjuk adott esetben nincsenek ilyen boszorkánybörtönök, és élhet és elkezdhet egy teljesen más új életet.
Hát ez ilyen nagyon európai szemlélet.
Nem, európai kérdés,
bocsánat, hogy itt mosolygok, de hát itt képzeljünk el, hogyha Kongóról beszélünk, miután Szudánt ketté vágták, így most Afrika második legnagyobb országáról beszélünk, ahol a közlekedési eszközök egy ilyen ember számára az a gyalogszerrel. Na most gyalogszerrel több száz mérföldet, vagy akár 6-700 kilométert ahhoz megtenni, hogy egy másik országba jusson, szerintem nem olyan egyszerű, főleg mostanában a körülmények között.
Tehát akkor tulajdonképpen aki egy ilyen börtönbe kerül, azzal
az,
mi az egyrészt, ott hal meg idős korában?
Egyrészt ítélet, igen, hát nagyon sokan idősek. Két nagy tábor van az elítélteknek. Egyrészt a fiatalok, másrészt pedig az idősek. Az idősek nagyon sokszor azért kerülnek oda, mert szeretnének megszabadulni az idős maga tehetetlen családtagtól, aki már nem tud dolgozni, nem tud semmit tenni a családért, csak nyűg. Ezért kitalálják, hogy boszorkány, megszabadulnak tőle, nincs több éhes száj. Ugyanez igaz a fiatalkorúakra is. Van egy deviáns gyerek, 5 gyerekem van. Az egyik nagyon deviáns, iszonyú nehéz vele. Hát szerintem ez boszorkány. Egyrészt nem tudok 5 gyereket etetni, rossz a gyerekem, deviáns a gyerekem, ez biztos, hogy azért deviáns, mert boszorkány. Sőt, biztos vagyok, hogy boszorkány, tehát küldjük el a boszorkány börtönbe, nem kell kínlódni többet a gyerekkel, éppen elég baj van a másik 4-gyel, és etetni se kell.
Egy percünk maradt, és ugye a hírek előtt tettünk egy kitérőt, megnéztük a magyarországi helyzetet, az egykori magyarországi helyzetet, ugye, ahol boszorkánynak nyilvánított emberekről azért hallottunk, és bár jó néhány évtizedes, évszázados ügyekről van szó, azért azt meg lehetett állapítani, miközben hallgattuk a Közép-Európai Egyetem tanárát, hogy azért nagyon sok hasonlóság van az afrikai és az európai boszorkányság között. Egy nagy különbség van, hogy már nálunk nincs. Elképzelhetőnek tartja, hogy ezt Afrikában valaha felszámolják majd.
Én erre radikális abban mondok, nem számoltuk fel Európában sem. A pszichológiai okait semmiképpen. A közösség szeret bűnbakot szeret keresni, és szeret kiközösíteni. Hogy aztán ezt az embert milyen módon közösítjük ki, vallási alapon, boszorkánynak megbélyegezve, politikai alapon, vagy egyszerűen szociális alapon, az számomra nem sokat számít. Én nem nagyon teszek e között különbséget. És hogyha ezt így megnézzük, akkor gondolkozzunk el, hogy ma Magyarországon vajon hány boszorkány él.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Lóránt Attila fotográfus volt a vendég az előző fél órában. Az afrikai boszorkány börtönökről, boszorkány táborokról beszélgettünk. Kongóban jó néhány táborban ő is megfordult már.